Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangéliuma 15. fejezetében, a 35. és a 36. versekben eképpen. Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak. Nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, egy héttel ezelőtt Jézus keresztván elhangzott szavai közül a negyedik felkiáltást elemeztük részletesen Isten szent lelke által, amikor a mi Urunk így kiáltott fel a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt követte az ötödik kiáltás, amiről János evangéliuma 19. fejezetében kapunk híradást, és amely egy szó, egyetlen egy kiáltás, szomjazom. Márk evangélista ezt a felkiáltást direktben nem közli, csak utal rá, viszont határozottan utal rá, éppen a most felolvasott igeszakaszban. Noha nem közli konkrétan ezt a felkiáltást, indirekt módon mégis ott van ez a felkiáltás, Jézus ötödik szava a kereszten, szomjazom, amely összefügg az előzővel, én Istenem, miért hagytál el engem? Ezért mindkettőről szólunk, de első renden a szomjazom felkiáltásra koncentrálunk, hiszen az előzőt részletesen vettük egy héttel ezelőtt. Jöjj, Szent Élek, Úristen, mutasd meg nekünk, hogy a mai igében és ebben az ötödik felkiáltásban mi az az üzenet, amelyen keresztül az élő Isten meg akar szólítani bennünket. Először tisztázzuk a tényeket, van itt valami, amit meg kell érteni. Megitatták Jézust, induljunk ki ebből. Amikor ezt hallották, hogy Jézus arámul fogalmazva, Eloi, Eloi, lamma sabachthani, én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor erre a kiáltásra érdekes módon úgy reagálnak, hogy nézzétek, Illést hívja. Jézus Istenhez imádkozik, arámul szólítja meg őt, de előfordulhat, hogy egy kereszten szenvedő, kínszenvedő ember kiáltása igazából egy halk szó, ami talán könnyen félreérthető, netán félre magyarázható, erre ki fogunk még térni. De ugye az arámban, ugye a héberben az él az Isten, az éli annak ragozott formája, az arámban az Eloi, az Isten, és az Illés neve pedig az arám Isten kifejezéshez hasonló, Eliáh, Eliáhu ragozott formájában. Ezért mondhatjuk azt, hogy könnyű lehetett összekeverni Isten nevét Illés nevével, és amikor Jézus így kiált fel a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor talán félrehallás, vagy még egyszer mondom, félreértés, vagy félremagyarázás, még kitérünk rá, miatt így szólnak az ott álló zsidók, akik mindezt értették, vagy félreértették, hogy nézzétek, Illést hívja. Nem Istent, Illést hívja, mert akkor létezett egy közkeletű hiedelem, vallási hiedelem a zsidók közül, hogy a tüzes szekerekkel mennyben ragadott Illést, aki nem hal meg, visszatér majd a szükséget szenvedő igazat megsegítésére. Természetesen az abban az értelemben igaz, hogy Illés proféta Jézus előképe, és ez éppen most történik meg, hogy visszajött Jézus Krisztus a szükséget szenvedők megsegítésére, akinek az előképe Illés, de ők ebben a konkrét vallási hiedelemben hittek, és talán ez is az oka a félreértésnek, vagy a félremagyarázásnak, nézd, Illés hívja. És amikor Jézus ezt meghallja, akkor mondhatta Márk írása szerint, ide tudjuk betenni a kronológiában az ötödik felkiáltást, szomjazom. És akkor egy valaki nyilván a beszédét értő zsidók közül, egy névtelen valaki odafutott talán a többiek biztatására és nátszára ecettel átitatott szivasot tette, és azzal megitatta Jézust. Ne konkrét ecetre gondoljunk, ha az akkori kor savanyú, olcsó, közismert, frissítő italát vesszük, akkor ez egy bor ecet lehetett, amit vízzel és tojással keverve hígítottak. Azt mondják a biblia tudósok, hogy ezzel itathatták meg Jézus Krisztus. De erre is kitérünk majd, most csak a tényeket mondom. Tehát talán így a gyülekezet számára, itt ebből az első gondolatból, hogy megitatták, mikor, mivel itatták meg Jézus Krisztust, látszik az összefüggés a negyedik és az ötödik kiáltás között, háttérben egy vallási hiedelemmel és egy előbb elmagyarázott félreértéssel, vagy félremagyarázással. És akkor menjünk tovább, tegyük fel azt a kérdést, hogy miért itatták meg Jézus Krisztust? Az a névtelen valaki milyen lelkülettel tette azt a szivacsot a nádpálcára, és tette oda Jézus szájához. Mi volt ezzel a cél? És érdekes, hogy többféle magyarázatot találtam, de elmondom, hogy számomra mi az, ami igazán elfogadható. Három ilyen magyarázat létezik, és nagyon komoly üzeneteket kapunk közben, amely számunkra is élő és ható lehet. Sokféle ember volt ott Jézus keresztje közül, a zsidók között is, miközben ott voltak a római katonák. Valaki jó indulattal szemlélte a szenvedését, a többiek inkább gúgyolódva, erről is beszéltünk már, a római katonák teljesen közömbösen igazából a parancsot hajtották végre, amelyet Pilátus kiadott nekik a zsidók kérésére. Tehát sokféle ember, sokféle indulat kavarodott ott Jézus keresztje közül, míg egy valaki a többiek biztatására megitatta Jézust. Azt mondják a magyarázók, ez az első indíték, hogy talán jó indulattal. Úgy értették, félreértették Jézus szavát, nézzétek, Illést hívja, eszükbe jutott a vallási hiedelem, adjunk neki egy kis enyhítő italt, hogy erőre nyerjen, hogy éljen még, hát ha eljön Illés, és megszabadítja. Egy félreértésből fakadó jó indulat, és majd szeretnék rámutatni, hogy ez a valaki ezzel a jó indulattal is elárulta, hogy igazából semmit nem ért Jézus Krisztus küldetésének titkából, személyének titkából, hogy ő a megígért Illés, aki azért jött el, az igazi megváltó, hogy megváltson bennünket. Hát a mi jó indulataink is sokszor ilyenek, hogy jót akarunk, és igazából rosszat teszünk. Micsoda ajándék, mekkora csoda, hogy Jézus Krisztus nem szállt le a keresztről. Aztán a második magyarázat, amely inkább közeledik a valósághoz, hogy itt igazából gúnyolódásról van szó. Arról a gúnyolódásról, amely végig kísérte mind a rómaiak, mind az őt fel nem ismerő és eláruló zsidók magatartását, ahogy amikor Pilátus kiadta nekik, akkor sokféleképpen kigonyolták ott a kereszten, a szenvedései között, erről is beszéltünk, egy csodát vártak, de ezt is gúnyolódva, hogy másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről, hogy lássunk és higgyünk, még egy csodát, még csodát, mennyi csodát tett már Jézus, miközben tudjuk, hogy a látás nem segít hitre, és igazából ez egy provokáció, tényleg tele gonoszsággal, tele gúnnyal, megitatjuk, szomjazom, megitatjuk, és hát lássuk, hogy történik-e újabb csoda, eljön-e Illés, hogy levegye. Tehát nem jó indulat, nem félreértésből fakadó jó indulat, hanem gúnyolódás benne gonosz szándékkal és Jézus szavainak a félre magyarázásával. És a harmadik verziója, hogy felelve a kérdésre, miért vitatták meg Jézus Krisztust, a következő. Hogy ott a kereszten végre elhallgattassák. És én ezt tudom elfogadni, mint ahogy a 22. Zsoltár 16. versében is, amit Jézus idéz, szomjazom, ez van, hogy méreggel és ecettel itattak engem, azért, hogy elhallgattassák. Emlékszünk az egy héttel ezelőtti magyarázatra? Jézus a kereszten végig a gyermekkorában tanult gyönyörű imádságot, a 22. Zsoltárt imádkozza, és az 5. kiáltás is, mint ahogy a 4. is, a 22. Zsoltárból való, amely egy messiási Zsoltár, és Jézus ezzel a Zsoltárral hangsúlyozta, hogy ő benne teljesedtek be az ígéretek, ő a megígért megtartó, ő a messiás, ő a világ megváltója. A kereszten is végig szíve utolsó dobbanásáig királynak, megváltónak, megtartónak tartotta magát, még a kínjai ellenére se volt vissza semmit abból, ami a küldetésének lényege volt. Pedig elmondtam egy héttel ezelőtt, hogy pont ez volt a cél, majd megkínzunk, majd a kereszthalál kínjai között visszavonod azt, amit állítottál magadról is. Az utolsó percig kitartottak, kereszten is végig. Sőt, üzen lefelé azoknak, akik különböző indulattal sokfélén körülötte állnak, üzen a zsidó népnek, üzen a főpapoknak, az írástudóknak, a vezetőknek, hogy milyenek vagytok ti, minden az életetekben önérdek, minden az életetekben legfeljebb szakma, megélhetés, identitás, félre értitek, félre magyarázzátok a szavaimat, alapvetően Jézus Krisztus nem fogad el akármilyen szolgálatot. És ezt a főpapok, az írástudók, a zsidók, akik halálra ítélték Isten káromlásért, és nekik kellene rádöbbenni arra, hogy ő az Isten fia megváltó, mint ahogy ezt a pogány római százados kimondja, erre nem hajlandók, de nem akarják tovább hallani Jézus hitvallását. Hogy döbbenetes, hogy a szenvedései ellenére semmit nem von vissza abból. És értitek, nátszáról a szivacsot a szájába dugják, hogy hallgass már! Légy csöndbe! Nem akarjuk ezt hallani! Minket vádol, és azt nem akarjuk elviselni. Mert továbbra is nekünk van igazunk. Hallgass! Befogják a száját. Hát a 22. Zsoltár alapján, és ez a harmadik, a második és leginkább a harmadik magyarázat az, ami elfogadható, hogy miért itatták meg Jézus Krisztust, az a valaki a többiek biztatására nátszálba tűzött szivacsal miért itatta meg a mi Urunk Jézus Krisztust. És akkor néhány üzenet. Nem tudom kifejteni, de elég lesz, ha úgy elkezdem, és arra kérlek benneteket, hogy a Szentlélek által úgy gondoljátok tovább. Milyen sokfélék vagyunk azóta is. Milyen sokfélék vagyunk gyülekezetben, egyházban, felekezetekben, kegyességi irányzatokban. Sokszor alig tudjuk elhordozni egymást. És akkor nem is beszélve arról, hogy milyen sokfélék vagyunk ebben a világban, mint amilyen sokféle indulattal álltak ott és viselkedtek Jézus Krisztus keresztjének a tövében. Olyan sokfélék vagyunk, és ma az online világban minden egyes ember egy külön világ, és mondja magáét, és igazából annyiféle ellentét és konfliktus terhel bennünket, miközben annyira vágyunk már a békességre, annyira vágyunk már az egységre, hogy legyen már egy olyan pont, egy olyan valaki, akire tekintve megtalálhatjuk a megoldást, akire tekintve megbékülhetünk egymással. És Jézus Krisztus itt hirdeti, hogy én vagyok az. És a Szent Lelke által, Jézus Krisztus az ő isteni lelke által ma is az egységet munkálja, csak is az egységet munkálja. Az nem azt jelenti, hogy nem marad meg egyfajta különbség közöttünk abban az értelemben, hogy minden ember az Istennek egy külön teremtési csodája, amelyen hozzájárulhat az Isten országának az építéséhez. Tehát nem az én tűnik el, hanem feltekintve Jézus Krisztusra egyre közelebb kerülünk ő hozzá, és így egyre közelebb kerülünk egymáshoz is, és higgyétek el testvéreim, minden prédikációban, igehirdetésben elmondom most már, hogy nincs más megoldás, csak ez az egy, nézzetek fel Jézus Krisztusra. Aztán a másik, amikor különböző hiedelmek irányítanak bennünket, amikor az Isten igéjét is tovább gondoljuk, és nem helyesen gondoljuk tovább, és abban belegondoljuk a saját elgondolásainkat, és abból lesz, akár igéből kiindulva is egyfajta hiedelem, ami már nem valós, és attól kezdve az a hiedelem kezd el bennünket irányítani. És mennyi ilyen hiedelem van az egyházban is, mennyi ilyen félreértett ige van az egyházban, és mégis mondjuk, hogy mennyire fontos sokkal tökéletesebben, átgondoltabban, szentlelkesebben együtt megbeszélve keresni az igéknek a valóságos üzenetét és az Isten akaratát. És akkor a világról nem is beszélek, hogy hát hányféle babonaság, hányféle tévegy és hányféle hiedelem összevisszaság terhel bennünket, ami elvezet bennünket az élő Istentől, és nem oda vezet bennünket. És akkor a félreértésekről. Mennyi félreértés terhel bennünket, kedves testvéreim? Én magam is tapasztalom, hogy hát igazából én jót akartam mondani, én bátorítani akartam a másikat, és a másik ezt teljesen félreértette, és megsértődött. Jó szándék vezetett, de talán nem imádkoztam előtte, nem gondoltam át, hogy abban mégis van valami olyan pont, ami sebezhet, mert ő másra gondol, mint én. Tehát Isten nélkül a mi jó szándékunk, az félreértéshez vezethet, az bajt okozhat. Nem is beszélve arról, amikor abszolút magunkra nézünk, az önérdekeinkre nézünk, és azt, amit a másik mondott, azt félremagyarázzuk. Félremagyarázzuk szándékosan, gonoszan, aljas módon, ezzel tele van a világ, amikor valakit ki akarunk csinálni, és lehetne vég nélkül sorolni a példákat. Hát nem csak az online térben, a mindennapokban. A szándékos félre magyarázása a szavainknak, a tetteinknek, az indulatunknak, az akaratunknak, és vedd észre, amikor te teszed ezt, mert mindig úgy gondolod, hogy a másik teszi veled. És arról már beszéltem, hogy milyen nagy baj ez, amikor magát, Istent félreértjük, Krisztust félreértjük, az igéjét félremagyarázzuk, hogy nem a lényeget látjuk, azt az evangéliumot, ami az egyetlen megoldás, amit ő elhozott közénk, és pont. Tehát, hogy miért itatták meg Jézus Krisztust a három válaszból is, előtte a tények leírásából és magyarázatából mennyi üzenet adatik nekünk csak ebből a néhány versből, de semmit nem mondtam volna eddig, ha itt megállnék. Mert a lényeg ezután következik. Az evangélium. Jézus Krisztus felkiáltott, hogy szomjazom, és ilyen vagy olyan indokból megitatták. És valóban Jézus Krisztus nagyon szomjazott testileg ott a kereszten, ez vitán felül áll. A jó 22. Zsoltárt idézve elmondja, hogy a nyelven az ínyemhez tapadt, hogy kiszáradtam, szomjózom, méregelítettek engem, a kezemet, lábamat átjukasztották, az erőm kiszáradt, mint a cserép, a csontjaimat meg tudnám számolni. Tehát irdatlan testi szenvedést élt át, mint ahogy a keresztre feszítettek ott a tűző napon, előbb-utóbb kiszáradtak, és a szomjúságba irdatlan kínokat éltek át, miközben aztán lassan megfulladtak ebben az állapotban. Tehát testileg átélhette ezt. De Jézus kiáltása nem róla szól. És ez itt a lényeg, amikor azt mondja, hogy szomjazom, ez nem róla szól. Ő soha nem önmagával foglalkozik. Ez a kiáltás is túlmutat önmagán, értitek? Igazából ránk mutat, hogy mi vagyunk azok, akik igazából szomjazunk, akik szomjazók vagyunk. És kedves testvéreim, hányféleképpen szomjazunk ebben a világban, amikor érezzük, hogy valami nem jó. Nem elsősorban testileg, mert még nem tudjuk, hogy mit jelent az édes víz, és nem akarom ebbe az irányba elvinni a dolgot. Jártunk Jordániában, ott tudják, hogy mit jelent a víz, hogy az micsoda kincs. A víz, meg Jézus korában is tudták, hogy mit jelent a víz. Testileg még talán nem szomjazunk, de lelkileg. És ha betegek vagyunk, persze testi értelemben is szomjazhatunk. Testben és lélekben szomjazunk, és hányféleképpen szomjazol. Hányféleképpen tapasztalod azt, hogy valami nem jó, hogy valamin változtatni kellene, hogy üres az életem, hogy valami hiányzik. Ahogy Arnold Gehlen mondja, a nagy filozófus, hogy az ember hiány lény. Szegény, 25 éve meghalt, szeretett és tisztelt apámra gondolok, akkor más volt, mert főleg egy faluban a szülő-gyermek viszony. Tehát egy abszolút tisztelet volt, szeretetteli szigorúság volt, tehát nem is hasonlítható a mai körülményekhez. De nagyon boldogok voltunk abban az időszakban. Én nagy szeretettel gondolok arra az időszakra. Rend volt, szabályok voltak, és ahol az emberek nem beszéltek egy határon túl a saját bajukról, tehát az, hogy akarsz-e beszélni róla, gyere, ez nem volt divat. Ez nem fér bele az akkori társadalmi struktúrába, mint ma. És amikor már felnőtt voltam, és látom, hogy apám olyan szomorú, egykedvű, megkérdezem tőle, megmertem kérdezni tőle egy hét után már felnőtt emberként, hogy apu, mi a baj? Nem tudom elmondani, fiam, rossz a közérzetem. Na de ebben, hogy minden benne volt, értitek, ez a testi-lelki szomjúság, ez a hiánylény, amikor Jézus azt mondja, hogy szomjazom, nem magáról beszél, rólunk beszél. Ti vagytok azok, akik valójában szomjaztok, és én azért jöttem, aki megváltó vagyok, és szívem utolsó dobbanásáig megváltónak tartottam magamat, és semmit nem vontam vissza, hogy az örök életvizét, az életvizét adjam nektek, amely testileg, lelkileg, valóságosan megelégít. Értitek, akkor is ebben a világban eljön az az időszak, amikor nem múlik el a szomjúság, de betölt bennünket az Istennek lelke, hogy ezt békességgel és mennyei erővel hordozzuk el. De a hívő ember újból és újból Minden reggel megtapasztalja, hogy megújul az Isten irgalma, és betölt bennünket az Isten lelke, és ittunk az ige által az élet vizéből, az örök élet vizéből, amely testileg és lelkileg is elveszi a szomjúságot, erőt ad, vezet. Hát lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe János evangélium a 4. fejezete, a samáriai asszony története, ahogy Jézus átmegy Samárián, egy idegen területen nem kerüli meg Samáriát, ahogy leül testileg szomjasan a kút kávájához, és ő megszólít egy idegen samáriai asszonyt, úgyhogy egy férfi nem szólíthatott meg egy nőt, minden határt áttör, és azt mondja ennek az asszonynak, hogy adj innom. És ez az asszony azt hiszi, hogy Jézus az, aki szomjas. És valójában, olvassátok el, ha végigmegyünk ezen a gyönyörű beszélgetésen, ami kialakul kettejük között, akkor kiderül, hogy ez csak egy felütés volt, adj innom, hogy valójában nem Jézus az, aki szomjas, hanem a samáriai asszony az, aki szomjas. Elkezdenek beszélgetni, és kiderül, hogy mennyi tévedéssel, bűnnel, hiába valósággal, értelmetlenséggel terhelt ennek az asszonynak az élete. Adj innom, nem Jézus szomjas, szomjazom, a mi szomjúságunkra mutat, a samári asszony szomjúságára mutat, és azt mondja, ez az egyik csúcsa ennek a történetnek, hogy ha tudnád, hogy kivel beszélsz, akkor te kérnél tőlem vizet, és én adnék neked élő vizet, amelyből, ha valaki iszik, soha többet meg nem szomjazik, hanem élő víznek, örök életnek forrásává buzog az fel benne. És Jézus ezt elmondja a beszélgetés közepén, és az azt mondja, hogy mindig nem érti, olyan jövel Szentlélek Úristen, hogy magunkévá tegyük, azt mondja az asszony, hogy adj innom, hogy ne kelljen mindig ide járni a kúthoz. Még mindig nem érte, miről van szó, hogy Nikodémus sem érti, amikor Jézus az újjászületésről beszél, hogy mit jelent az újjászületés, amikor emberileg mondom a prédikációt, és hiszem, hogy itt van az Isten szent lelke, és akkor van, amikor olyan kérdést tesznek fel, hogy hát akkor nem ment át az üzenet, Uram, jaj Istenem, nem értjük a lényeget, de a samaritán, a samáriai asszony a végére Isten lelke által megérti, hogy Jézus milyen élővízről beszél, és ivott belőle, és ő maga ment el bizonyságot tenni a városba, arról a megtartóról, akivel találkozott. Értitek, megitatták, sok üzenet van abban is, hogy miért itatták meg, mára nézve is, de a lényeg ez, hogy amikor Jézus szomjúságában megitatták, mert így kiáltott fel, szomjazom, akkor valójában a mi szomjúságunkra mutat rá, és arra az egyetlen megoldásra, amit egyedül ő adhat nekünk. Utolsó mondat, egy kérdés. Neked kicsoda Jézus Krisztus? Nekem kicsoda Jézus Krisztus? És neked kicsoda Jézus Krisztus? Egy jó ember, egy példa, akit igazságtalanul megkínoztak, kigunyoltak és halálra ítéltek, vagy kegyes emberként egy isteni ürügy, akire mindig okos magyarázattal és félre magyarázattal lehet hivatkozni, és a saját akaratomat igazolni az Isten akaratával, érted? Akiről össze-vissza lehet sokszor beszélni, és akire lehet takarózni, aki mögé el lehet bújni. Vigyázzatok, olyan szomorúan jelen van ez az egyházban. Vagy pedig a 22. Zsoltárt imádkozó, megváltó, megtartó, messiás király, aki magát végig megtartónak tartotta, és akiben a 22. Zsoltár minden ígérete beteljesedett, és aki nekünk, szomjazóknak az élet vizét adja, testileg, lelkileg, minden körülmények között megelégít, egyedül csak ő, mert feltámadott a halálból, megszerezte nekünk az örök életet, és mi az örök élet. Dús, élővizes patakos világában élhetünk már itt. Úgy legyen. Amen.